Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen az Úrnapján az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából, ahonnan az 5. fejezet első 11 versét olvasom. Ez egy hosszabb ige szakasz, ezért kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből tehát az első és következő versekben így szól Isten igéje hozzánk. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesszegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, elolvasva ezt a régi történetet, olyan sokan ismerünk magunkra, különösen akkor, amikor nézegetjük eredménytelen életünket, az üres hálókat, és akkor egyszer csak Jézus hangját halljuk, amikor azt mondja, hogy evezz a mélyre. A mélyre, az élet sűrűjébe, a mélységek fölé, ahol nagyobbak a hullámok, ahol a mi esendő életünk még inkább ki van téve mindenféle veszélynek. Milyen jó, hogy engedelmeskedhetünk neki, és milyen jó, hogy a mélyre evezéseink közepette mellettünk van Jézus. Ahogy azon az éjszakán is, amikor vihar támadt a Genezáreti tavon, és féltek a tanítványok, hogy elsüllyednek, és egyszer csak melléjük lépett Jézus, a vizen járva, a habok hátán, a sötétben, és azt mondta: én vagyok, ne féljetek. Bátoríts meg minket is, Urunk, szent igéd értelmével és üzenetével most is, hogy minden mélyre evező, minden üres hálót foltozgató megértse és megérezze azt, hogy nincs elveszve az élet. És segíts nekünk abban, hogy ebben a mai történetben ma is 21. századi emberekhez is szóljon a te igéd, a te kimondhatatlan nagy szereteted Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a mai órát, és kérünk, hogy szent lelked erejét küld el most is közénk, hogy ő tegye áldottá az igére figyelésünket, drága üzeneted megértését. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni. Írva található a már olvasott és hallott igékben, Lukács evangéliumának az 5. fejezetében, ahonnan az első 11 verset olvastam lekcióként. Ebből a szakaszból szeretnék egyetlen verset kiemelni, a 9., amelyben így szól Isten igéje hozzánk. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim! A minap, pontosabban éppen tegnap egy jeles tudós beszélt a rádióban, volt vele egy interjú, és a riporter kérdésére elmondta, hogy ő nem hívő ember, nem jár templomba sem, és nem hisz a csodákban, de etikusan és erkölcsi törvények szerint él. És sokan vannak így. Rendes jóra való emberekben nincs hiány a világunkban. És ugyanakkor mondják, nem kell hinni a csodákban. Vannak egyáltalán csodák még. A tudomány már annyi mindent feltárt, annyi mindent megfejtett, hogy azok a jelenségek, természeti jelenségek, amelyekről régen az emberek azt hitték, hogy csodák, kiderült, hogy azoknak nagyon egyszerű tudományos magyarázata van. Nagy meglepetések ma már nem érhetik az embert. Nem is olyan régen, a 20. században még előfordult, hogyha egy kis repülőgép eltévedt és leszállt egy olyan helyen valahol, idézőjelben az Isten háta mögött, ahol még primitív törzsek élnek, akkor a pilótát istenként fogadták, imádták, vagy arról is lehetett hallani, hogy lezuhant repülőgéphez az őserdei népcsoportok úgy zarándokolnak el, mintha az valami égi, Istentől jövő, szent tárgy lenne. Ez az idő már a múlté. Amikor Isten fia, Jézus Krisztus belépett a földi világba, az több volt, mint egy kisgyermek megszületése. Amikor Jézus közöttünk járt, gyógyított, tanított, halottakat támasztott föl, az több volt, mint egy gyógyító, egy tanító, vagy egy csodatévő rabbi tevékenysége. Minden egyes megőrzött jelenet a Szentírásban, ahol Jézus cselekszik, változtatást, változást hoz. Azt jelenti, hogy a Földön valami új kezdődik. Amikor az Isten fia emberként megmutatja magát a világban, akkor mindazok, akik részesei lehetnek ennek, már itt a földi létben megláthatják az Isten országának a bőségét. Ez a jézusi csodák lényege. a csodálatos halfogás történetében, mert ennek a felolvasott szakasznak egyébként az a címe, a csodálatos halfogás. Tehát ebben a történetben is sokkal, sokkal több van, mint az, hogy sok a hal a hálóban. Vagy gondoljunk az 5000 ember megvendégelésének a történetére. Jézus később feddi, akik szaladnak utána, és királyá akarják választani, hogy mindez csak azért van, mert ettek abból a kenyérből, abból a csodából részesedtek, ahol jól laktak. De abban a csodában is sokkal több van, mint az, hogy a maradékot 12 kosárral kellett összeszedni, és 5000-en laktak jól, ahogy olvassuk, csak férfiak. Ma tehát egy csoda történet áll előttünk Lukács evangéliumában. Jézus megajándékozza Simon Pétert és társait egy szokatlanul hatalmas halfogással. Teljesen szokatlan időben és teljesen szokatlan módon. Mert a napnak ezen az óráján nem szoktak halászni. A mélybe evezve nem szoktak halászni, mert úgy tartja a gyakorlat, hogy éjszaka a legalkalmasabb a halászatra, és akkor a halak közelebb úsznak a parthoz, ott melegebb a víz, ott lehet nagy zsákmányra szert tenni. És különben is, ma éjjel már üres volt a háló, és mégis szokatlanul két halászhajó roskadásig tele lett a fogással. És ekkor testvéreim, Péter, miközben szembesül a csodával, a csodatévőben, Jézusban, hirtelen fölismeri a Szentet, az Isten erejét Jézus Krisztusban, és ez félelmet kelt a szívében. Ez a félelem pedig eltávolítja Jézustól. És ez lenne talán az első, amit kiemelnénk most ebből a gyönyörűen gazdag igéből, hogy amikor az isteni hatalom és az emberi végesség találkozik, az megrettenti az embert. Ez az első üzenete tehát ennek az igének. Mert az egyik oldalon ott áll Jézus Krisztus, ott áll a Szent, a csodatévő, az örök. Vele szemben pedig ott áll Simon Péter, az ember, a véges, a teremtmény, a bűnös. Az ilyen ember innen nézve mindig Istennel ellentétben létezik. Az ember felől nézve egy szélesen tátongó szakadék áll kettőjük között. És az emberi oldalról ez a szakadék soha nem léphető át. Péter erre kísérletet sem tesz. Menj el tőlem, Uram! Ezt mondja. Nem is akar Jézussal közösségben lenni. Annyira érzi Jézus és az emberlét közötti hatalmas nagy szakadékot, különbséget. Mert azt csak Krisztus oldaláról, Isten felől lehet átlépni. És ezt teszi meg az emberré vált, embervilágba érkezett Isten fia, Jézus. Az ő benne, Jézusban mindeneket egybe szerkesztő, teremtő akarat szerint Isten felől nyúl az ember után. Péter után, a többiek után, akik itt név szerint föl voltak sorolva, és mindenki után, utánunk is. Isten felől nyúl utána emberként. Ezért is jött az embervilágba, hogy egy legyen közülünk, természetesen kivéve a bűnt, de hogy közelebb jusson a szívünkhöz, hogy megértsük őt, hogy megértsük az Isten akaratát ő benne. Isten felől nyúl utánunk emberként azok után, akik Istent talán elvesztették, akik már nem hisznek a csodákban, akik nem is remélnek semmit. Sőt, vannak olyanok, akik nem is remélnek semmit, és azt hiszik, hogy ettől szabadok. De akiket ő nem hagy veszni, akiknek reményt akar adni, akiknek el akarja mondani, hogy ne féljetek. Jézus semmi más nem akar az emberektől, mint Isten számára megmenteni őket. Ezért van szükségünk Jézusra, mert szükségünk van Istenre, szükségünk van arra, hogy megmentsenek minket. Szükségünk van a jézusi csodákra, testvéreim. Azután föltehetjük a kérdés másodszorban, hogy kiket szólít meg Jézus. Figyeljük meg az evangéliumokban, Jézus a megfáradtakat szólítja meg, a terheket hordozókat. Máté evangéliumában ki is mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, kik, akik megfáradtatok, és akik terheket hordoztok. Mint most itt Lukácsnál, Simon, Péter és a társai. Hiszen milyen nagy teher, hogy üres a háló, hogy ma sem fogtak semmit, hogy nincs mit enni adni a családnak, hogy nincs mit eladni a piacon, hogy nem tudjuk, hogy holnap lesz-e betevő falat a szánkban. Vagy megfáradtak és terheket hordozók, mint mi magunk. Úgy lát minket Jézus, ahogy valóban vagyunk, az álarcaink nélkül. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk láttatni magunkat, mutatni magunkat. A saját lábon megállni tudóknak, kérdésekre válaszolni tudóknak, Isten nélkül élni tudóknak. Mert Jézus nem a válaszaink, hanem a kérdéseink felől közelít. Az érdekli őt. Nem a biztonságunk, hanem a nyugtalanságunk. A megfáradtságunk, az üres hálóink, az egész félre siklott élet, ami Jézust érdekli. És soha nem a megtéréseink felől kérdez minket, hanem hogy tehet-e ő maga a hitetlenségünk ellen, lehet-e ő a hitünk segítője. Testvéreim, az ember olyan, ez egy ilyen pszichológiai hasonlat, hogy így mondjam, mint egy takaros ház, egy hihetetlenül bonyolult, ismeretlen, feltáratlan, életveszélyesen mély barlangrendszer tetején, a domb tetején, mint egy csinos takaros ház. És ezt mutatjuk a világnak. Ez a felszínünk. Ezt ismeri belőlünk a másik ember, a családunk, a kollégáink, a gyermekeink, a szomszédaink, mindenki, ahogy megmutatjuk magunkat. Jézus erre egyáltalán nem kíváncsi. Jézus azt a mély barlangot, amely a kis ház és a domb alatt húzódik, és amelyben mi magunk sem merünk belenézni, mert elborzadunk tőle. Ezt akarja ismerni, és ezt ismeri. Elborzadunk tőle, mint Péter. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Egyszer voltunk egy hittantáborban, a vizsói református templom udvarán. Ott lehet sátorozni egyébként, és nagyon szép látogató központ is van ma már ott épülve, nagyon sok szép, így mondom, a előbbi szavakra utalva, takaros, csinos épületek állnak a templom közelében is. Ez jó régen volt már, és az akkori lelkész, aki ott szolgált, vezetett minket a környéken, mentünk kirándulni, és elmondta, hogy ott abban a régióban, és konkrétan Vizsoly alatt is, egy olyan hatalmas, ismeretlen és feltáratlan barlangrendszer van, amiről csak néha vesznek tudomást, amikor itt-ott beomlik, beszakad az út, vagy amikor egy házat építenek, és nekiállnak alapozni, és egyszer csak egy hatalmas nagy barlangba találják magukat, egy mély üregbe, és ez nincs feltárva. Nem tudják, hogy milyen hatalmas nagy, és milyen ismeretlen az a barlangrendszer, amit lehet tudni, hogy föltáratlan, és bármikor beomolhat. Bármikor összeomolhat. És valóban ilyen az ember élete, és ilyen Péter élete a történetben. Bármikor beomolhat, összeomolhat. És milyen érdekes, hogy amikor szembesül és fölméri, hogy aki vele szemben áll, aki ezt a hatalmas halfogást segítette, az az Istentől jött és szent, akkor rögtön az ő bűnös, a valódi énje tárul föl előtte. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De éppen ez az, ami Jézus számára fontos. Jézus látja a veszélyeket, az összeomlás veszélyét, a megfáradtságot, a terheket, és ő, mint a nagy egybeszerkesztő, az Istenhez akar visszavezetni, hogy az embert és az Istent újra egybe szerkessze. Ezért hozza a csodát, ezért telik meg két hajó is a halfogással. És harmadsorban ebből a történetből, testvéreim, megértjük, hogy mindehhez a jézusi csodálatos munkához kell valami nagyon nehéz helyzet. Az egész éjszaka fáradtunk ugyan, de semmit sem fogtunk. Halálos fáradtsága. Az egzisztenciális kilátástalanság, nevezhetjük ezt így is. Ide eljutva lehet csak átélni igazán azt a megmentő csodát, amelyek léteznek és jelen vannak az életünkben. Lehet, hogy nem ilyen mértékben, ahogy ez a jézusi történet ma elénk adja. Mert ahol Jézus megjelenik és munkálkodik, figyeljük meg, hogy ott mindig elmegy egészen, ahogy ma mondanák, a falig. Tehát sokkal nagyobbat, sokkal többet, sokkal váratlanabbat tesz. Hogy aztán ez majd az inga elmélet nyomán beálljon, hogy azokat a kis csodákat is értsük meg. Milyen sokszor beszélgetünk emberekkel, akik elmondják, hogy bizony léteznek életükben csodák, mert a józan ész ezt és ezt diktálta volna, de nem az történt. Hány ilyen személyes történet, különös ajándékait lehet hallani, és talán velünk is megtörtént, és akkor megérezzük, akár csak egy pillanatra, hogy bizony az ég össze van kötve a földdel, hogy bizony az égiek, az angyalok, az Úr Jézus Krisztus, az Úristen összetartozik az emberrel. A menny és az ember nagyon szorosan összetartozik. Nem tűnt el az a szimbiózis, az az együtt létezés, amely a teremtettségünkben adatott, és még annyira kényelmesen és boldogan olvassuk a teremtés történetben, hogy ott sétál a kertben, az alkonyati órán az Isten. Bár el kellett hagynunk a történetben azt a gazdag kertet, a paradicsomot, mégis tudhatjuk, hogy Isten nem tagadta meg az embert, hiszen felöltöztette, amikor az angyal ott állt a lángpallossal, hogy vissza ne térjen, és elküldte az egyszülött fiát a világba értünk, hogy értsük meg általa, hogy szeret minket, és összetartozunk. Végezetül ebben a történetben tehát Jézus csodát tesz, roskadoznak a halászhálók. Jézus csodái, testvéreim, soha nem öncélúak. Jézus soha nem azért tesz csodát, hogy megmutassa, hogy ő milyen nagy csodát tud tenni, hanem azt mutatja meg minden csodájában, hogy Isten országa ilyen túláradóan gazdag. Isten szeretete ilyen bőséges, mint a magvető példázatában a termés, amely hoz az a mag 60-szor annyit, 100-szor annyit, vagy a 5000 ember megvendégelését idézem újra, ahol a maradékot 12 kosárral szedték össze. És miközben Péter éppen el akarja Jézust küldeni, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus így felel neki, ne félj. Ez a ne félj hangzott karácsony éjszakáján az angyali kórus ajkáról az embervilágnak. Ez a ne félj hangzott az üres sír láttán az elhengerített kövön ülő angyaloktól. És ez hangzik ebben a történetben Jézustól, amikor Simon Péter megsejti, mit is sejt meg Simon Péter, a csoda lényegét, a csoda értelmét, hogy a menny össze van kötve a földdel, Isten és az ember nagyon mélyen összetartozik, szimbiózisban van, és az Isten szeretete áradó és bőséges, és a megbocsátó kegyelme is ilyen. És Isten szeretetéből lehet majd Simonból Péter, a bűnben való vergődés helyett embereket halászó tanítványa Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus mennybe menetele után hitvalló, bizonyságtevő, mártíromságot vállaló apostol. És lehetünk mi magunk is félelmeink után és helyett egy félelem nélküli élet birtokosai, itt és most és minden időben, hiszen Jézus maga mondja, az Isten országa nem itt vagy ott, hanem bennetek van. Így éljünk vele és általa. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, áldunk téged azért, hogy ahol te megjelensz az embervilágban, a Genezáreti tópartján 2000 esztendővel ezelőtt, vagy a mi szívünkben lelked által. Ott nem csupán az esendőségünket, a nyomorúságunkat ismerjük föl, hanem beléd kapaszkodhatunk a te bíztató, megváltó kegyelmedbe, hiszen ma is így szólsz hozzánk, ne félj. Bevalljuk neked, hogy tele van félelemmel az életünk. Félünk mindentől, és leginkább félünk a haláltól, és a halálig vezető úttól, mert azt hiszük, hogy egyedül maradunk, és nem fogunk tudni megküzdeni fájdalmakkal. Milyen jó, Urunk, hogy te minden időben mellettünk vagy, és mi minden időben hallhatjuk félelmeinkben azt a vigasztaló szót, hogy ne félj, mert megváltottalak, mert neveden hívtalak, mert enyém vagy. Kihez is mehetnénk? Kiálthatnánk föl mi is Péterrel, amikor megkérdezted őt, hogy ti is el akartok menni. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Vigasztaljon minket a te szavad, az általad megszerzett, minket megváltott, örök életbe elhívó küldetésed, Úr Jézus Krisztusunk. vidámítsa meg a szívünket ez a isteni igazság. Nincs nagyobb, mint az Isten szeretete, amelyet ki is jelentett általad és te benned itt a világban. Így maradj velünk, Urunk, áld meg életünket, eléd visszük most imádságban a gyülekezet lelkipásztorának és családjának nyári pihenését. Áld meg őket, és áld meg mindazokat, akik betegek, akik gyászolnak, akik szomorú szívűek, akik nehéz testi és lelki terheket hordoznak. Hogy megértsék, hogy mit jelentenek a krisztusi csodák a világban, és az ő életükben is vannak ilyenek. Áld meg a gyülekezetet, és engedd, hogy megálljunk most előtted csendes imádságba, kiki maga szólítva meg téged, és hozva eléd életének ügyeit. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most pedig mondjuk el, testvéreim, fennhangon és közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.